Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.
Az Országos Népegészségügyi Intézet NIÖZ Muraszombati Egysége szervezésében már hagyományosnak mondható a gyerekek és serdülők korú fiatalok táplálkozásáról szóló szakmai tanácskozás, amelyet a Muravidéki Tanintézetek, pontosabban óvodák és iskolák étkeztetési szervezőinek készítenek. A találkozók lényege, hogy az étkeztetéssel megbízott illetékesek folyamatosan értesüljenek a bevezetett újdonságokról. Jó napot kívánok a rádiórendelő hallgatóinak! Az imént említett tanácskozáson dr. Stojanko Stanyevec táplálkozási kutatásokkal foglalkozó egyetemi docens a pedagógiai stratégiákat mutatta be, amelyek ismeretével serkenthető a gyerekek és serdülőkorú fiatalok egészséges étkezésre való átállása. A korszerű világban ez nem olyan egyszerű feladat, hiszen a közösségi média, a család, a kortársak, a divat is befolyásolja, mit esznek a gyerekek. A szakember elsősorban az úgynevezett táplálkozási műveltség fejlesztésére helyezte a hangsúlyt, ami a tudás, a megfelelő információk, a gyakorlati ételkészítési fortélyok és az elemző gondolkodás együttese. A táplálkozási irányelvekért folyó küzdelem nem olyan egyszerű dolog, s a legtöbbször itt a felnőttek jelentik a gondot, nem de dr. Kostányevec.
Ja, vizetlen majo veliko vlogo starši.
Ezen a téren nagy szerep jut a szülőknek, és az lenne a legjobb, ha az iskola és a szülő kézenfogva valósítanák meg e feladatot. Ha egyszer az iskola szakmailag alátámasztott elvek alapján kínálja az étkeztetést, nagyon fontos, hogy a szülők támogatásban részesítsék azt. Nem pedig, hogy orfintorgatással fogadják az új irányelveket, illetve az új ételeket, amelyeket kínálnak a gyerekeknek. Az volna jó, ha az iskolát támogatnák a törekvéseikben. De valójában az lenne az ideális, ha mindkét fél képzésben részesülne. Szóval a szülőkben is tudatosítani kellene, mire van szüksége gyermekének a táplálkozás terén, és arról is, hogy milyenek a táplálkozási szokásai. Ugye többször láthatjuk, hogy a gyerekek kütyük, táblagép vagy okostelefon mellett fogyasztják el az ételt. Ilyenkor nem is tudják, hogy ételt fogyasztanak. Jó magam azon elméletnek a híve vagyok, hogy amikor eszünk, akkor arra az időre minden médiát, rádiót, tévét, illetve a kütyüket kikapcsoljuk. Legfeljebb egymással beszélgetünk, noha, amint azt a pszichológusok is javasolják, táplálkozás közben ne a komoly problémák megoldásával foglalkozzunk. Ez szerintem fontos. Meg hát a gyerekeket kiskoruktól kezdve be kell kapcsolni az ételkészítési folyamatokba, hogy ők is el tudjanak készíteni egy-egy falatot, és nem utolsó sorban hozzájárulnak az étkezés utáni asztal letakarításához is. Erre a tudásra előbb-utóbb szükségük lesz. Sokszor elfogy a pénz arra, hogy házhoz szállítsák az eledelt, és ez nem is a legolcsóbb táplálkozási lehetőség. Tudja, évekkel ezelőtt Amerikában, Texasban jártam, és akkoriban 600 háztartástan tanárt kerestek. A semmiből felbukkanó szükséglet annak a következménye volt, hogy az emberek életszínvonala rohamosan csökkent, s már nem futotta a készételek vásárlására, s egyszerre otthon kellett főzniük, mert az olcsóbb megoldás volt. Ekkor ráéreztek, hogy az embereket az otthoni ételkészítési fortélyokra is ki kell képezni.
A gyerekek és fiatalok táplálkozását nagyban a média is befolyásolja. Nem is a klasszikusok, hanem még inkább a szociális hálóknak van nagy ereje e téren. nem csak a divatételek kerülnek itt bemutatásra, hanem az egészséges táplálkozás igéjét hirdető közben merőben eltérő diéták és módszerek is ugyanitt kerülnek közönség elé. A táplálkozási piramis, amelyből nem is olyan régen csak egy volt, most nagyon sok és rendkívül különböző formában jelenik meg. Hogyan lehet megtalálni az információk kavarodásában az igazit?
A kérdés, hogy például nemzeti szinten mennyire egységes az egészség promóciója, és azt milyen egységes didaktikai eszközökkel valósítják meg. Én valamelyest kritikus vagyok Szlovéniával szemben, hiszen többször előfordul, hogy nem tudjuk, milyen irányba menjünk, és milyen táplálkozási módszereket kellene népszerűsíteni. Véleményem szerint a megfelelő intézményeket, mint például a NIZ, bizalomban kell részesíteni. Ők azok, akik elkészíthetik az irányelveket, amelyeket valamennyien követni tudunk. És akkor például nem történne meg, hogy amikor az iskolákat járod, különböző táplálkozási piramisokkal találkozol. Mert azt rakták ki, amire valaki valamilyen médiában rátalált. Ezzel szemben, ha egységes elveket követnénk, akkor Szlovénia szerte egyforma táplálkozási trendet követnénk. Igaz, hogy manapság a vegetáriánus táplálkozás népszerűsége valamelyest növekszik, de a tudományos bizonyítékok alapján az embernek állati eredetű táplálékra is szüksége van. Abszolút nem akkora mennyiségre, mint amennyit mi emberek elfogyasztunk. Viszont ez is az egészséges táplálkozás része. Nagyon fontos a mindenféle és fajta élelmiszernek a táplálkozásba való bevonása. Így szerzi be a szervezet a számára szükséges tápanyagokat. És ha az óvodásokat megkérdezzük, mi tartozik az egészséges táplálkozáshoz és mi nem, minden bizonnyal felsorolnák, hogy nem egészséges túl sok cukrot és édességet enni. Ezzel szemben a gyümölcsöt és a zöldséget ajánlott fogyasztani. Azonban azt látjuk, hogy az emberek az életkorral nem gyarapítják a tudást, illetve nem szerzik meg a pontosabb információkat arról, amit már óvodáskorukban tudtak. Arról, hogy mennyi zöldséget vagy mennyi gyümölcsöt kell fogyasztani, mely élelmiszerekkel ajánlott táplálkozni, miért jobb az ökotermesztésű élelem. Minden bizonnyal nincs szükségünk arra, hogy minden pénteken elmenjünk az Önkibe, és 6 csomag édesített szénsavas üdítőt vásároljunk. Közben pedig jajgassunk, hogy az ökotermesztésből eredő élelem milyen drága. Kevesebb üdítő mellett a minőségibb táplálékra is futja. És ha már az italt említettem, Szlovéniában nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy jó minőségű ivóvízünk van, s nincs arra szükség, hogy azt az üzletben vásároljuk meg.
Létezik-e tiltott eledel? Ugyanis egy alkalommal egy táplálkozási szakember mondta, hogy nincs tiltott élelem, csak a mennyiséget kell betartani.
Tudja, két dolog fontos. Az egyik az élelem minősége, és természetesen a másik a mennyisége. Például miért kellene a hagyományos muravidéki gibanicát kevesebb zsiradékkal, tejföllel, cukorral készíteni? Én nem látom ennek szükségét. Természetesen az a kérdés, mennyit eszünk belőle. 3 kockát, vagy csak egy felet. Mindennapjaink során nagyon sok ünneplésre kerül sor. Már az iskolásoknak is számos szülinapi és más buliuk van. És ez merőben más, mint régen volt, amikor az ünnepi lakomák kevés számban fordultak elő. Most viszont, ha a gyerek egy hét alatt három szülinapra megy, legalább háromszor fogyaszt energiagazdag ételt. Valahogyan rá kellene szoknunk az ünneplésre anélkül, hogy sokat együnk. Szóval a kínálatot kell csökkenteni. Csak idézzük fel az 50 vagy 60 évesek szülinapi mulatságait, amikor a saláták, pecsenyék, reszelt krumpli és még sok minden más is a vendégek elé kerül. És gyakran a zöldség és a saláta marad meg a tálakon. Pedig valójában az volna az igazi, ha először elfogyasztanánk a salátát, s a gyomrunkat valamelyest feltöltenénk, így később kevesebb hely maradna a konkrétabb falatokra.
Stojanko Stanjevec, mint táplálkozási szakember és egyetemi előadó, mennyire elégedett a nevelő-oktató intézetek étkeztetésével?
Azt hiszem, bíznunk kell abban, hogy ez az étkeztetés a megfelelő, hogy az intézetekben törekszenek. Valójában errenget következtetni az Országos Népegészségügyi Intézet kutatásaiból eredő megállapítás. Szlovéniában törekednünk kell, hogy megőrizzük a jelenleg érvényes táplálkozási rendszert. Azonban felmerül a kérdés, hogy valóban szükséges-e az ingyenes étkeztetés. Ez ugyanaz én személyes véleményem. De ha például górcső alá vesszük Svédországot, Norvégiát, és náluk abban a kultúrában felajánljuk az ingyenes étkeztetést, ott az emberek nagy megtiszteltetéssel és felelősséggel fogadják. Közben az az érzésem, hogy Szlovéniában ehhez még nem szoktunk hozzá, hogy hasonlóan viszonyulnánk ahhoz, ami ingyenes, noha ez is az adóból volt kifizetve, hogy tudatosulna bennünk a felelősségérzet. Nagyon világosan megtapasztalhattuk a közelmúltban, amikor a középiskolások ingyen kosztot kaptak az iskolában, hogy milyen nagy mennyiségű hulladék eledellel szembesültünk. Egész pohár joghurtok, szendvicsek landoltak a kukában. S etéren nagyon sok a tennivaló. Az iskolai közegben is, meg otthon is az étel iránti megbecsülést, az étkezés kultúráját kell kifejleszteni. Reméljük, egyszer ez is meg lesz. De még mindannyiunk nagyon sok fáradozására lesz szükség. A Nielsenek a gyerekek étkeztetéséről szóló tanácskozásán dr. Urska Bláznik egyetemi docens a nélkülözhetetlen, de szokásainkban túlzott sóhasználatról tartott tájékoztató előadást. Az Egészségügyi Világszervezet, WHO, mintegy 10 éves irányelve értelmében a felnőtt személy sószükséglete napi szinten 5 gram. Szlovéniában átlagban naponta 10 gram sót fogyasztunk. Különösen aggasztó, hogy egy iskolai 10 óraiban akár 3,9 gram sót is megállapítottak, ami már egyetlen étkezéskor meghaladta a gyerekeknek javallott 3 gram só mennyiséget. Dr. Ruska Bláznik, hogy lehetne a gyerekeket és serdülőket az egészséges táplálkozásra szoktatni azzal a céllal, hogy felnőtt korban is így táplálkozzanak, és természetesen ennek köszönhetően egészségesek maradjanak. Különböző stratégiákkal törekszenek elérni a kitűzött célt, amelynek elérése nem is olyan egyszerű feladat. Konkrétan már a só mennyisége a mindennapi táplálkozásban túlméretezett, noha másfelől fontos, mert segítségével szavatoljuk a szervezetnek nélkülözhetetlen jódbevitelt. Hogyan lehet mindezt közös nevezőre hozni?
Tako kot ste že omenila, več strategij je, nam se v zadnjem času zdi, da je...
Ahogy ön is megállapította, több stratégia is létezik. Az utóbbi időben úgy tűnik, hogy a legfontosabb, hogy már a gyerekek és azután a serdülők mindezekbe a tevékenységekbe aktívan bekapcsolódnak. Nagyon fontosnak látjuk továbbá, hogy saját maguk készítsék el az ételeket, hogy megismerkedjenek a mennyiségekkel, hogy talán különböző ételféléket is megkóstolnak, hogy a másféle ételekkel többször megkínálják őket, és hogy fokozatosan a más ízeket is megszoktatják velük. Így valójában a gyerekek önmaguk is rájönnek arra, hogy nem kell agyonsózni az ételt, mert léteznek egészségesebb és jó alternatívák. Ugye az egészséges ételek gyakran versenyt futnak a gyors éttermi kínálattal. Ez utóbbi pedig nagyon is illeszkedik a fiatalok ízléséhez. Rengeteg energiát fektetnek bele abba, hogy a fiatalok kedvére készüljenek az ételfélék. Mi pedig azt szeretnénk, ha már a gyermekkorban elsajátítanának valamilyen táplálkozási mintákat, amelyek úgymond megvédenik őket a különböző gyorsételkínálók nyomásától. Azt persze tudjuk, hogy a serdülők nagyon gyorsan és nagyon jót szeretnek bekapni. Az egészséges étel készítése azonban időigényesebb, s itt a versenyt néha elveszíthetjük. Azonban azt is tudjuk, hogy a serdülőkor a különböző dolgokba való belekóstolás ideje. Viszont a fiatal felnőtteknél, amikor már gyerekeket is vállalnak, szeretnénk, ha ismét visszatérnének a gyermekkorban megtanult táplálkozási szokásokhoz.
Sploh, ko imajo pa tudi sami otroke, pa v bistvu pridejo spet nazaj na stvari, ki so se jih naučili v otroštvu.
A szó esetén nehéz begyakorolni, hogy mennyi az a megfelelő mennyiség, amelyre a szervezetnek szüksége van. Állítólag már az egy szelet kenyérben található só napi szinten a szervezetünknek elegendő volna. Ugyanakkor a só mennyiségét fűszer és gyógynövényekkel is helyettesíteni lehet. Elképzelhető, hogy a gyors ételekben a só helyett fűszer és gyógynövényeket alkalmaznának, s a fiataloknak is ínyére lennének?
Ja, to je sigurno ena od dobrih idej, ker mi se zavedamo, da vsega posamezno...
Ez egy jó ötlet. Mi tudatában vagyunk annak, hogy egy ember képtelen minden ötlet megvalósítására. Nem éppen egy legmegfelelőbb, hanem az úgynevezett hízlaló közeg tagjai vagyunk. És akár azt is állíthatnánk, hogy meglehetősen sós közegben élünk. A sóbevitel 75%-a felkínált élelemmel kerül a szervezetünkbe. Egyénileg tehát nem sokat lehet tenni. Ezért vagyunk itt mi, akik illetékesek és felelősek vagyunk ezekért a dolgokért. Nekünk kell együttműködnünk a termékek előállítóival és az ételkínálókkal. Ez az út vezet ahhoz, hogy a serdülőnek egyszerűen nem marad más, csak az egészséges választás.
Tény, hogy a túlzott sófogyasztás hosszú távon számos egészségügyi panaszt és betegséget okozhat. Valamilyen módon akár az alkoholhoz és a dohány áruhoz is hasonlíthatnánk. Dr. Bláznik, mi a véleménye a sófogyasztás törvényes szabályozásáról?
No, to bi vsekakor pripomoglo, to bi bilo v bistvu najlažje, ne?
Ez mindenképpen hozzásegítene a kevesebb sófogyasztáshoz. Lényegében ez lenne a legegyszerűbb megoldás. Csak hogy a másik oldal, amely nem akarja ezt, bizonyos nyomásgyakorlást végez. Véleményünk ugyanis az, hogy a fogyasztó jogában áll választani, milyen kenyeret fog enni, sótlanabbat vagy sósabbat. És hogy a fogyasztó képes megítélni, mennyi sót fogyaszt. De mi tudjuk, hogy ez nem igaz. A fogyasztó erre egyedül nem képes. Folyamatosan fontolgatjuk ezt a lehetőséget, noha ez egy véglet lenne. Meggyőződésünk, hogy az ételelőállítók, például a pékek, hajlandók meghallgatni az érveket, és csökkenteni a só mennyiségét a kenyerekben. De amennyiben nem lesz általános konszenzus, akkor egy ilyen szélsőséges intézkedéshez kell folyamodnunk. Persze azok, akik már most közreműködnek, nekik nem lesz problémájuk. Akik azonban továbbra is nagyon sóznak, azok viszont nehézségekbe fognak ütközni.
Szavahihetőek-e a termékdeklaráción feltüntetett értékek?
Azt hiszem, igen. A termékdeklaráció ugyanis az élelmiszer jelvénye. Az élelmiszeripari technológusok készítik párhuzamosan a termék előállításával. Nem utolsó sorban a deklarációk hivatalos ellenőrzésen esnek át. Természetesen az ott feltüntetett számok nem jelentik az abszolút mennyiséget. Van, amikor csak a becsült mennyiséget tüntetik fel. De átlagban mondhatjuk, hogy ha valaki a termék címke olvasásának köszönhetően például kevésbé sós termékek mellett dönt, akkor ténylegesen is kevesebb sót fog fogyasztani. Szlovéniában az Egészségügyi Minisztérium támogatásával kifejlesztettünk egy nagyon hasznos applikációt. A VSKIS alkalmazás segítségével egyszerűen szkennelni kell a termék vonalkódját, és azonnal ott van a termék energiaértéke. S többek közt arról is tájékoztatót kapunk, megfelelő-e vagy túl sok a termék sótartalma. Igazából ez egy nagyon hasznos alkalmazás.
Kedves hallgatóink, Önök a rádiórendelőben a dr. Stoyan Kosztányevetszel és dr. Urska Bláznikkal készített beszélgetést hallották. A szinkron Szőke Krisztina és László Csaba olvasta, a hangtechnikus Bencik István volt, szerkesztette Cigán Szilvia. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és valamennyiüknek jó egészséget kívánok. A viszonthallásra!
Rádiórendelő. A Muravidéki Magyar Rádió egészségügyi műsora.